fúziós energiáról fogunk beszélgetni, illetve megpróbáljuk kitalálni, hogy ki lesz az új SpaceX ezen a területen, mert hogy már a magántőke is megjelent, ami
mi egy csoda?
Komoly mérföldkő.
Hát mi is fektessünk már be.
Ha, várjuk meg, mi nem? Megbeszéltük, hogy pionírok vagyunk, először igazolják vissza, jöjjön ki az egyenleg, hogy a ráfordítás kisebb, mint az előállított energia, és akkor majd elgondolkodunk ezen. Na, de ezeket fogjuk megbeszélni dr. Dunai Dániellel, az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Engem
is
meglepett ez, hogy a magántőke beszállt ebbe a kísérleti dologba.
Engem csak az, hogy tartunk, már itt tartunk.
Igen.
Hogy nemrég olvastunk,
mert ha beszállt, talán, akkor közel lehet a megtérülés.
Talán a kínaiak.
A nagy kérdés igaziból az lesz, hogy a magánbefektetők majd a privát gazebóból, vagy pedig a közös gazból nézik majd a...
Ez jó, gazebó vagy gaz, na ezt meg fogom nézni, nem mindegy, egyáltalán.
Én azt hiszem, egy picit visszalépnék abból, hogy a magánbefektetők belépnek, azzal, hogy hogy is működik most, és hogyan működött eddig egyébként egy ilyen
nézzük
nagy tudománynak a finanszírozása. Szerintem nézzünk a kis hazánk tájáról, ami nálunk itt Európát jelenti. Tehát az EU-ban van egy Eurofusion nevezetű szervezet, ami európai szinten koordinálja a kutatást az országokban, és ennek az évi költségvetése kb. 100 millió euró. Hát ez most sok vagy kevés. Ugye ez, mikor a fizika vizsgán kérdezték, hogy egy szál haj az sok vagy kevés, hát a levesbe sok, fejre meg kevés. Tehát hogy nagyjából egy kicsit ilyen kell helyezni valahol ezt a nagyságrendet. Tehát ez azt mondtuk a múltkor itt az előző adásban, hogy építjük az ITER-t. Az ITER egy 15-20 milliárd euróba kerülő berendezés, aminek az építési ideje sajnos ilyen 15-20 év is lehet, és ennek 40%-át fizeti az EU. Tehát, hogyha megnézzük ezt az évi 100 milliót, megnézzük egyébként az ITER-nek a költségét, akkor abban maradunk, hogy tokkal vonóval minden nemzeti költéssel együtt valahol 1 milliárd euró alatt költünk Európában fúziós kutatásra. Ez, hogyha megnézzük, körülbelül 2 euró per fő per év minden EU-s állampolgárnak, tehát nektek is, köszönjük a hozzájárulásotokat,
én is. Én adnék még 2-t, ha ráléphetünk a gázpadára.
De ez igen, egy nagyon fontos kérdés egyébként, és hát például ez egy kávé gyakorlatilag így nagyságrendileg. Szerintem érdemes egy picit belegondolni, főleg egy ilyen üzleti műsorban, hogy mi 1 milliárd euró egyébként máshol. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk az autógyártásba, hogyha itt lenne autószakértő kollega, akkor mondaná, hogy ez egy közepes német autógyárnak az R&D költsége. Ugye ők csak kidolgozott technikákkal dolgoznak, már tudjuk, hogy hogy működik a motor, tudjuk, hogy hogy működik a minden, azt csiszolgatjuk és javítgatjuk. A nagyobb autógyártók 20 milliárdos éves kutatásfejlesztéssel dolgoznak. Vagy az Airbus összesen mondjuk 3-4 milliárd euróval. Tehát, hogy ez egy ilyen technikai méretű cégnek mondjuk a költségvetése. Ez azért érdekes, mert potenciálisan ez egy nagyon diszruptív technológia, a fúzió.
Én egyébként ebből az egyből elsőre azért vágtam le, hogy ez kevés ez a pénz, mert hogyha azt nézzük, hogy milyen eredményt várunk tőle, akkor valahogy azt gondolnám, hogy sokkal nagyobb lenne.
Én azt szoktam erre mondani, hogy egyébként a világ, a bolygónk 100 év múlva egész egyszerűen másképpen néz majd ki, hogyha a fúziós projekt sikerre jár, mint ha nem. Ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb lesz, de hogyha jön majd egy UFO és megnéz minket, akkor valami mást fog találni, hogyha ez a projekt sikerrel jár. Visszanézhetünk egy pillanatra a történelembe, hogy voltak-e nagy kutatóprojektek, vagy kutatási projektek is, azok vajon hogy működtek. Ha megnézzük a Manhattan projektet, ami például itt az Oppenheimer.
Hát ugye az Oppenheimer fél kapcsán, erről mindenki tudja, hogy ez az atombombának a kifejlesztéséről szóló.
És ha megnézzük, mondjuk a pont az Oppenheimer filmből egy kicsit ilyen one-man show-nak, vagy ilyen kis csoportos játéknak tűnik, kicsit olyan, mint a besenyők bevonulása a honfoglalásban, tehát hogy ott. De valójában ez az akkori USA-nak a 0,4%-át vitte el a GDP-nek a háborús időszakban, és a csúcsán 130 ezer ember dolgozott ezen a projekten. Tehát, hogy az egy óriási projekt volt, és a történelmet tudjuk, hogy sikerre jár, de az Apollo program is gyakorlatilag 100 milliárd, a mai értelemben, vagy a mai áron számolva 100 milliárd dollárokba került, és ebben azt tűnik ki, hogy egyébként, hogyha akarunk, tudunk sokat költeni egy kutatási projektre is, igaz, mind a kettő ez a projekt, amit mondok, nyilván valamilyen katonai szárnyal.
De miért a fúziós energia nem lehet katonai célú?
Hát én inkább azt mondanám, hogy nemzetbiztonsági abból az értelemben, hogy meg tudjuk magunknak termelni az áramot. annál nagyobb biztonsági faktor nem sok van. Kevéssé támadó jellegű, szerencsére. A hidrogénbomba önmagában egy fúziós bomba, tehát, hogy ezt már kitalálták, de mi nem ebben az irányban szeretnénk haladni.
Oké, ezek állami projektek voltak, amiről beszéltél. Nagyon nagy kérdés az, hogy a magántőke az ugye nem került bele ebbe a történetbe. Most meg ugye arról beszélünk a mai beszélgetésben, hogy ez bele folyt ebben ennek a fúziós energiának a kutatásába is.
Igen, tehát hogy pontosan azért, mert az ígérete óriási. Azt mondjuk, hogy hidrogénből és lítiumból állítunk elő energiát, tehát gyakorlatilag az üzemanyaga végtelen és elérhető, és ami keletkezik, az egy hélium, tehát hogy teljesen veszélytelen a környezetre. Eközben nem termelünk hosszú távon tárlandó radioaktív hulladékot, és elérhető ez az üzemanyag akár évtizedekre vagy millió évekre, hiszen egy ilyen gigawattos erőmű, ami mondjuk két paksi blokk, összesen 100 kg-nyi üzemanyagot használna el. Ez azt jelenti, hogy most azt beszéljük, hogy még 10.000, 100.000 évekre elég, miközben van egy 6.000 éves civilizációnk, amiből összesen 250 év technikai civilizáció. Tehát gyakorlatilag beláthatatlan, és ez az előnye is. Tehát gyakorlatilag nyilván van egy vonzás ebben, hogy akkor megjelenjen ebben a magántőke.
Igen, na miért? De ez felpörgetheti ezt a fejlesztést,
ez
meg közelebb
téma osztatja. Elején azon gondolkodtam, hogy ez most pénzkérdés, tehát mindent tudunk, vagy nagyjából megvannak az irányok, és tényleg pénz kéne a kutatás felgyorsításához, vagy azért valahol elakadhatunk, és pénz ide, pénz oda, ott még van egy-két fejtörő, ami még hátra van, hogy hogyan oldjuk meg.
Igen, tehát pénz mindenképp kell, de az nem azt jelenti, hogy tízszer annyi ráköltött pénz tízszer gyorsabb eredményt fog hozni. Ez egy nem teljesen lineáris összefüggés, és persze ezt nem lehet tudni. Így csak utólag lehet tudni, hogy mennyibe került egy ilyen projekt. Hogy hol tartunk most, azért azt lehet tudni. Tehát a JET, ami bezárt tavaly decemberben, amivel kapcsolatban februárban jártam nálatok, gyakorlatilag megmutatta, hogy létre tudjuk biztonságosan hozni a fúziós körülményeket. Az ITER, amit most építünk, az azt mutatná meg, hogy létre tudunk hozni több energiát fúzióval, mint amennyi a létrehozásához szükséges, a körülmények létrehozásához szükséges.
Pont, gondolom.
Igen, de az nem egy energiatermelő. Uh-huh. Az még mindig egy fizikai kísérlet. És ezután lesz még majd a demonstrációs reaktor, ami már egy kereskedelmi reaktor lesz valamikor a 2050-es években. És akkor itt robbant be a magánpénz gyakorlatilag az elmúlt évtizedben, és szerintem ennek három egyszerű oka van. Azt ebben a műsorban sokszor elmondtátok, hogy itt a pénzügyi, globális pénzügyi környezetben ingyen pénz rengeteg volt az elmúlt 5 évben. Gyakorlatilag mindenféle buborékokat fújt a kriptopiacon meg itt-ott. Ezen kívül a globális felmelegedés hatása egy valamilyen skifiből a mindennapjaink része lett. A hőhullámokkal, erdőtüzekkel egyszerűen a nyugati ember számára odaért, hogy ez valóság tud lenni. És egy ilyen klímaszorongás alakult ki a társadalmakban.
Abszolút.
Erre jött rá az, hogy egyébként a fúzió pozitív hírekkel tudott szolgálni, valós eredményekkel, amik aztán utána megjárták a világ sajtót, és gyakorlatilag erre a szorongásra ráülve egy kicsit ilyen enyhítő kötést adott arra, hogy lehet, hogy itt van remény.
Na de lesz ebből hálózatra termelő erőmű belátható időn belül, amíg meg nem főlünk?
A belátható idő definíciója egy nagyon fontos kérdés. A jelenlegi tervek szerint, amit én hitelesnek tartok, a 2050-es évektől kezdhet el a fúziós erőművek építése kezdődni, de ez egy lassú folyamat. Attól, hogy van egy erőművünk, addig, hogy mondjuk az összes erőművű kapacitásunk 15-20%-a mondjuk ilyen erőművekből jön, az egy 50 éves folyamat tud lenni. Uh-huh. Tehát az évszázadnak a végére tud lenni egy olyan rendszer, ahol a fúziós erőművek tényleg jelentős szerepet játszanak már.
Akkor András, kérdésedre a válasz, mi még nem fektetünk
ide. Jó, értettem. Meggyőztél. Jó, nagyon szépen köszönjük.
Most ennyi futott, de esküszöm, hogy egész adást lehetne szentelni ennek. Nagyon izgalmas téma, és tényleg egy nagyon kecsegtető jövőkép rajzolódik ki. De hát ezt is köszönjük, hogy ennyi belefért.
Köszönöm szépen.
Dr. Dunai Dániel volt a vendégünk, az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa.